Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Egyre inkább felforduló világban élünk, ahol az alapvető igazságok kérdőjeleződnek meg, és több beszélgetés is volt az Új Egyenlőség podcast adásaiban arról, hogy hogyan alakul át a körülöttünk lévő társadalmi rendszer, gazdasági rendszer, de mintha lenne egy állandó és azonos dolog, ami talán válságoktól, háborúktól független, ez pedig az, hogy mit gondolunk a munkánkról. És a mai adást ennek szenteljük. Itt van velem az Új Egyenlőség stúdiójában Csabán Samu, az Új Egyenlőség szerkesztője. Szia Samu, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszönöm a meghívást.
Ugye arról, csak egy ilyen háttéri információként a hallgatóknak, hogy az Új Egyenlőségben, mint minden szerkesztőségben van egy levelező lista, ahol a cikkeket, témákat dobunk fel, ott lehet véleményezni egymás írásait, vagy egymás által szerkesztett írásokat. És pár hete írtad, hogy mert elkészült a Gallupnak egy munkai elköteleződést mérő kutatása, ez ugye egyébként 90-es évek óta készül folyamatosan több országban, és hogy hát úgy érezted, hogy ez olyan szintű adatokat tartalmaz, vagy olyan meghökkentő adatokat tartalmaz, ami mindenképpen egy cikkért kiállt, és el is küldted. És ennek kapcsán mondtam, hogy ez nem csak, hogy önmagában egy cikket megérdemel, hogy beszélgessünk róla, és hát tulajdonképpen ez a mai adás ennek a szellemében is készült. Ugye a cikk is hamarosan megjelenik a Új Egyenlőség hasábjain, vagy hogyha valaki esetleg később hallgatja ezt a podcast beszélgetést, akkor mindenképpen keresse az újegyenlőség.hu oldalon ezt az írásodat. De engem nagyon inspirált, és felvezetésként hadd kezdjek néhány meghökkentő adattal. Ja, azt mondja ez a kutatás, hogy heti 41,64 órát töltünk munkával. Ez egyébként azt jelenti, hogy ha megfelszorozzuk a hetekkel és a munkában töltött évek számával, akkor ahogy írod, ennél többet csak elvileg alvással töltünk már, aki nem így rossz alvú. Azt írod, hogy egyébként növekszik a várható élettartam, és emiatt növekszik a munkában töltött időszáma, miközben, és hát lehet, hogy ez sokakat nem lep meg, miközben egyre inkább azt érezzük, hogy az, amit a munkahelyen végzünk, az nem feltétlenül hasznos, sőt, tehát hogy pótolható, de semmiképpen sem elégíti ki a igényeinket, vágyainkat, sőt, azt is mondhatnánk, hogy az emberek döntő többsége nem élvezi a munkáját, vagy egyenesen utálja azt. Hát ilyen fölvezető után akkor vágjunk bele ebbe a beszélgetésbe. Szóval mi ez a Gallup kutatás, csak hogy egy kicsit így műfajilag helyezzük el keretbe, és mi az, ami fölbosszantott benne téged?
Hát ez a Gallup, ez egy ilyen washingtoni székhelyű amerikai elemző cég. Ez már évtizedek óta csinálja ezt a globális kutatását is, ami alapvetően a munkahelyi elégedettségről szól, de elég sok dolgot mérnek. Tehát mérnek ilyen általános jólétet, az, hogy így mi a jövőképed, rákérdeznek arra, hogy mennyire érzed, hogy a munkahelyen, az országban, vagy így a cégek között a korrupció nagy. Munkahelyi ilyen klímát is mérnek, ami azt értik, hogy mit gondolsz, hogy a munkaerőpiacon mennyire könnyű elhelyezkedni, vagy mondjuk munkát váltani, és akkor ebből csinálnak országokra és régiókra lebontott elemzéseket minden évre. Gyakorlatilag, amikor a legtöbben hivatkoznak arra, hogy az emberek utálják a munkákat, és valami kutatást is betesznek, tehát nem csak így hasraütésszerűen mondják ezt, mint egy közhely, akkor ezekre a Gallup kutatásokra szoktak hivatkozni. Én is már sokszor láttam, és most amikor a kutatók éjszakáján beszélgettünk arról, hogy, hogy a rossz közérzetnek milyen társadalmi okai vannak, akkor megint kinyitottam ezeket a felméréseket, és akkor gondoltam, elolvasom rendesen egybe az idei felmérést, és akkor jöttem rá, hogy ez egy aranybánya, és ezt tök jól ki lehet szedni és kielemezni, és tényleg azért is szuper fontos, mert amit mondtál, azok tényleg az ilyen felvezető adatok, az egésznek a kerete az, hogy nem szeretjük a munkákat, az nem csak egy ilyen kritika, hanem tényleg valami olyat fogalmaz meg, ami az egész életünket meghatározza. Tehát nem egy ilyen absztrakt dolog, hanem tényleg a legnagyobb részét az életünknek munkába töltjük. Ugye ez egy OCED felmérésre hivatkozik maga a Gallup, ami alapján ők azt számolják, hogy ilyen 22 évesen kezdenek globálisan dolgozni az emberek, és a 63 évesen mennek nyugdíjba, ugye ezt az államok folyamatosan tolják ki, mert ugye egyre több a biztosított, és egyre, hát ugye állításuk szerint ugye egyre nehezebb fenntartani ezeket a rendszereket, és akkor a nyugdíjkorhatár is megy ki, gyakorlatilag az egész életünket munkával töltjük, és ugye amit te mondtál, közel 42 óra munka, abban szerintem nincs benne az, hogy egy csomó rejtett munkaidő is van. Egy tök másik felmérést néztem, amiben az derült ki, hogy például a brit munkavállalóknak az egyharmada, az egyszerűen reggel 6.30 előtt már elindította az e-mailjeit. Szintén egy másik arra mutat, hogy a munkaadók 80%-a például elfogadhatónak tartja, hogy munkaidőn kívül telefonáljon a dolgozóknak. Szóval amikor azt mondjuk, hogy x órát töltünk munkában, ebben a felmérésben, akkor abban szerintem nincs benne az, hogy egy csomó plusz óra is van, ami a munka körül forog, mert e-maileket nézegetünk, a főnök hív, éppen a munkáján szorongunk, szóval kiterjesztő tényleg rengeteg idő, és ezért nagyon fontos tényleg felmérni, hogy hogy viszonyulunk ez a munkához.
Ja, hogy mondod, hogy azt mondja, hogy elidegenedünk ettől a munkától, ami egyébként azért van rá szükségünk, hogy pénzt keressünk, és a pénzből tudjuk megvalósítani remélhetőleg azokat a vágyainkat, álmainkat, ami miatt egyébként azt gondoljuk, hogy jó élni, vagy jobbá teszi az életünket. De közben, miközben ugye az adatok azt mutatják, hogy egyrészt ezzel a pénzkereséssel töltjük majdnem a legtöbb időt, hiszen a legtöbbet jó esetben az alvással, de mindenki esetre a pénzkereséssel töltjük életünk során a legtöbb időt, azért azt mutatja, hogy minthogyha valójában nem azért dolgozunk, hogy utána legyen pénzünk, és jól érezzük magunkat, valójában azért dolgozunk, hogy fent tudjuk tartani magunkat. És ugye ezt közben szorongással érjük el, hiszen 80% azt mondja, hogy nem élvezi ezt, amit csinál, vagy utálja, akkor azért ez egy kontraproduktív folyamat, legalábbis ebben az értelmezésben teljesen egyértelműen ez érződik számomra legalábbis. Ugye azt mondtam a felvezetőben, és te is utaltál, hogy országonként végzik el ezt a kutatást. Ebben a tekintetben van-e magyar mintázat, vagy van-e kelet-közép-európai mintázat, vagy mit lehet a magyar dolgozókra mondani?
Igen, csak vissza, még amit most mondtál, arra vissza válaszolnék. Ugye ez tök érdekes, hogy azt mondta, hogy azért dolgozunk, hogy ugye meg tudjunk élni. Ugye ehhez képest ez a felmérés azt a kérdést is felteszi, hogy így azt érzed el, hogy meg tudsz így kényelmesen élni a munkahelyi jövedelmedből, és erre igazából a világ dolgozóinak csak 22%-a mondta azt, hogy a jelenlegi keresetéből kényelmesen megél. Tehát az emberek 4/5-e igazából nem is jön ki rendesen a fizetéséből.
Tehát valójában igen, azért dolgozik, hogy megéljen, de még úgysem jól, tehát nem azért dolgozik, hogy akkor utána egy jobb élete lehessen, és szórakozhasson, utazhasson, kulturálódhasson, hanem egyszerűen a létfenntartását próbálja meg biztosítani, és ha se feltétlenül tudja. Körülbelül ugye erről szól.
Igen, és amit mondtál, azt is talán nem fejtettem ki az elsőnél, hogy igen, azért a legfontosabb adat, hogy valamennyit ez javult, tehát a munkai elkötelezettség, erről majd külön beszélünk, de ez, amit fölnéznek, de módszeresen ugyanaz van, tehát kb. Ugyanazok az arányok, 60% az embernek nem szereti a munkáját, 20% kifejezetten gyűlöli, és olyan 20-10% között van az embereknek azon része, akik így kifejezetten így szeretik, értelmet találnak a munkájukban, pozitív visszajelzéseket adnak arról, hogy milyen a munkahelyük. Hogy milyen magyar mintázatok vannak, ugye alapvetően az európai régiót is külön nézi, meg a magyart is. Én úgy éreztem, hogy a magyar nem különösen külön, mint az európai átlag. Tehát ami talán itt két ilyen fontosabb adat van, ez a munkahelyi elkötelezettség, ugye ez az, amit világszinten ilyen 20% köré mérnek. Ez kb. Mindenhol ugyanannyi. Talán Európa, szóval az érdekes, hogy Európában ez a legalacsonyabb egyébként. Ezt nem is értem pontosan, hogy ez hogy jöhetett ki, de mi mondjuk az Észak-Amerikában ez a legmagasabb, olyan 33%, ez Európában 14%. Ebben Magyarország is kb. A régiós átlagban van, és van egy másik mutató, ami talán így érdekesebb régióval lebontva, ez az átlagos megelégedettség az élettel. Ugye mondtam, hogy ez a kutatás, ez nem csak azt méri, hogy mennyire vagy a munkahelyben megelégedve, hanem van egy ilyen általános, mennyire vagy megelégedve az életeddel. Ez kb. Úgy kell elképzelni, hogy van egy, mint a létra 1-től 10-ig, és akkor a létra teteje az a lehető legjobb élet, amit el tudsz képzelni, a létra alja a lehető legrosszabb, és akkor mondd el, hogy te hogy vagy. És a Gallup úgy méri, hogy aki kb. 7 és a fölé helyezi magát, az úgy azt gondolja, hogy az élete jól megy. Aki ez alatt van, az vagy azért így küzdelmesnek tartja az életet, vagy a legaljában kifejezetten szenved. Most ebbe a globális átlag olyan 33%, tehát az emberek egyharmada gondolja csak azt, hogy igazán jól megy neki. Na most ez Európában jobb, mint a globális átlag, ilyen 40% között van, és ez Magyarország is közel tartozik, Magyarországon ez 42%. Tehát a globális átlag ráverünk egy 10%-ot, az európait megtartjuk. A Franciaország is mondjuk 43%, Olaszország is 41%. Ami régió Európában eltér, az az északi országok, tehát skandináv országok. Finnország az például a legmagasabb, az Magyarország kétszeres, ott 84% az embereknek egyébként magát a létrán 7-esre vagy afelé helyezi. Tehát összességében nagyon össze-vissza válaszolok a kérdéseidre, bocsi, nem vagyok túl struktúrált, de az volt az eredeti kérdésed, hogy magyar sajátosságok. A magyar az alapvetően követi az európai trendeket, az európai trendek pedig a munkahelyi elkötelezettség szintjén meglepően alacsonyak, tehát ott a legrosszabbak vagyunk, a ilyen élettel való megelégedettségben jobbak vagyunk, mint az átlag, viszont itt volt a legnagyobb esés az elmúlt évben, itt 5% ponttal esett. Azt, hogy az emberek hogy értékelik, hogy milyen az életük, és azt is, hogy milyenek a kilátásaik.
Például az, hogy a munkai elköteleződésünk alacsony szinten van, és az, hogy a jövedelmünk ez az globális átlaghoz képest jobban értjük, az talán még nem rejt ellentmondás önmagába. Ugyanakkor az, hogyha nagyon alacsony a munkai elköteleződésünk, akkor egyrészt a motivációnk is, jól sejtem, azért alacsony innentől kezdve az adott munkai iránt, tehát könnyebben szeretnénk vándorolni, lehet, nem tudjuk megtenni, de szeretnénk vándorolni, és ez egy másik oldalról a munkáltatónak is egy probléma, hiszen nem számíthat feltétlenül a dolgozókra abban, hogy ő elköteleződve akár egy válságról válságra képesek és hajlandóak velük menni, hanem első adandó alkalommal, amikor egy 10%-os nagyobb fizetést kínálnak, akkor abban a pillanatban tovább állhat az a dolgozó, ami nyilván munka adói oldalról is egy alapvető probléma.
Abszolút. Hát a kifejezetten úgy keretezi a Gallup ezt a felmérést, azt írja, hogy a vezetőknek szól, vagy ilyen megfogalmaz ilyen policy, szakpolitikai ilyen következtetéseket, és ő azt mondja, hogy tényleg az egész emberekkel gondolni, nem csak a munkavállalókra, és hogy ez lenne kulcs, hogy a munkahelyi vezetők, meg az ilyen politikai vezetők kezdjék el ezt a munkai jólétet és elkötelezettséget mérni, és kifejezetten erre figyelni és ezt fejleszteni, mert hogy ez a gazdasági növekedést gátolja, ők úgy számolják, hogy az egész globális szinten a termelékenység csökkenés, ami amiatt következik be, hogy mondjuk a munkavállalók kiégettek, az olyan 322 milliárd dollár. Vagy felhívja a figyelmet, fegyelmét a cégeknek azzal, hogy azok olyan cégeknél, ahol elkötelezett dolgozók vannak, 23%-kal több a nyerességesség. Az persze nekem visszás, hogy ennyire ilyen produktivitási fókuszban értelmezi az adatokat, tehát nyilván itt nem azért jó, hogy az emberek egyébként értelmes munkát végeznek, vagy nem utálnak munkába menni, mert hogy akkor több profitot lehet szerezni, hogyha boldogak. Ezt szerintem önmagában érték, vagy önmagában meg kéne kérdezni azt, hogy a modern munka az mit jelent nekünk, de igen, szóval amit mondtál, hogy még pontos, hogy ez így konkrét gazdasági kárt is jelent, és ő konkrétan így fogalmazza meg, és így próbálja nyilván eladhatóvá tenni mondjuk egy ilyen céges környezetben.
Ugye a munkahelyi elköteleződés vizsgálat az nem is feltétlen produktivitás szempontjából mérték, hiszen nyilván egy dolgozó ezt elég relatívan tudja megítélni. Izgalmas kérdések voltak ennek kapcsán, és lehet, hogy a hallgatók is akkor itt végig tudják gondolni, hogy például olyat kérdeznek, hogy munkahelyemen lehetőségem van-e arra, hogy minden nap azt csináljam, ami az a legjobban értek? Van-e valaki a munkahelyemen, aki ösztönöz a fejlődésre? Van-e legjobb barátom a munkahelyen? Az elmúlt 6 hónapban valaki a munkahelyemen beszélte velem a fejlődésről, és ehhez hasonló kérdések, állításokat tesznek fel a válaszolóknak, és ebből alakul ki valamilyen fajta elköteleződési érték. Tehát ebből azt támasztja alá, amit te is mondasz, vagy te is problematizálsz, hogy egyébként önmagában csak produktivitás oldalról nézni a munkahelyi elköteleződést, az hiba, hiszen a dolgozó nem feltétlenül innen nézi, hanem az, hogy motivált-e, jól érzi magát az adott munkahelyen. És ezért is fogott meg engem is ez a kutatás, hogy szerintem ebből a szempontból azért nem feltétlenül a nyers tőké érdekeket nézi csak. Azt tetted fel a cikkedben, amit mondom, hogy ha hallgatók majd eljutnak oda, hogy olvashatják, vagy ha már megtehetik, hogy olvassák, akkor mindenképpen ajánlom a figyelmükbe, hogy hát egyáltalán miért is dolgozunk, hogyha nem érezzük jól magunkat sok esetben a munkahelyen, hogy alacsony az elköteleződésünk, akkor egyáltalán miért is kell dolgozni, és most nem egy ilyen elvontnak szánom ezt a kérdést, hanem itt hosszan levezeted azt, hogy miből adódik is ez a motiváció.
Hát igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Itt ennél a kérdés, csak ennél nagyon sokszor kényszer utalnak. Ugye ez a híres amerikai közgazdász, aki a 30-as években írt egy eszét, hogy unokáink gazdasági kilátásaiban azt írta, hogy hát itt folyamatosan ugye nő a termelékenység és a technológiai fejlődésnek hála, a mi unokáink már nem tudom, heti 3 órát fognak dolgozni, a maradék időben meg festeni fognak, verset írni, társasozni, akármit csinálni, hiszen a társadalmi élethez szükséges javakat nagyon kevés munkaórával, nagyon kevés ember meg tudja termelni. Ugye ehhez képest mi történt? Valójában megtörtént ez a technológiai fejlődés, meg is van az a termelékenység, amivel a társadalmi javakat, ugye hát ma a társadalom pár 10%-a állítja elő, ugye ezért is nevezzük gondolom posztindustriálisnak, mert már nem az iparban és nem a mezőgazdaságban kell dolgozni az embereknek, hanem tulajdonképpen ilyen szolgáltatási munkákat látunk el, amik olyan értelemben fikcionálisak, vagy hát szociális konstrukciók, hogy nem kötődnek közvetlenül az anyagi alapfeltételek újra teremeléséhez és megtermeléséhez. Mégis nem az van, hogy 2 órát dolgozunk, hanem egyre többet dolgozunk. Tehát mitől van ez? És akkor erre a kérdésre teszik fel többen ilyen kritikai gondolkodók a saját válaszukat, vagy ezt teszik fel kérdésnek kritikai gondolkodók. Ugye én itt idézem David Krébert, aki ugye egy anarchista antropológusnak hívja magát, és egy egész könyvet írt bullshit munkák néven, erről is van egy tök szuper recenzió az Új Egyenlőségen, amit tudok ajánlani. Ő ugye abból indul ki, hogy az emberek más kutatásokra hivatkozik, egy YouGov kutatásra, hogy az emberek 40%-a egyszerűen azt gondolja, hogy a munkájának semmi értelme. Tehát, hogy konkrétan nem értelmezhetetlen a munkahelye, a saját pozíciója. De van sok más ilyen szakirodalmi könyv, ami azzal foglalkozik, hogy tulajdonképpen miért dolgozunk, ha az anyagi alapfeltételek megvannak, ezek a munkahelyek miről szólnak, és például nagyon, nagyon izgalmas, hogy ez így nem szükségszerű, hogy mindenki dolgozzon, vagy ilyen munkalapon képzeljük a társadalmat. Ugye a még mielőtt a nem tudom, állam nélküli társadalmi közösségbe jön, egy antropológus írja le, hogy valójában az emberek természetszerűen annyit dolgoznak, amennyit így szükségleteik megkövetelnek, és nem többet, kivéve ha rákényszerítik. Tehát mondjuk van egy törzs, amit vizsgálnak, ha ők 4 óra alatt meg tudják gyűjteni azt az élelmiszert, ami szükséges ahhoz, hogy éljenek, akkor egyszerűen nem csinálják többet, hanem nem tudom, semmit tesznek, beszélgetnek, játszanak, vagy bármi más csinálnak. Ugye nagyon jó példa erre, hogy amikor a fénybalta bejön ilyen indián kultúrákhoz, ahol kőbalta van, ugye a fénybalta nem tudom, tízszerűen hatékony, akkor ezek az indián kultúrák akkor nem azt mondták, hogy akkor dolgozzunk tízszer annyit, ugyanannyi idő alatt, hanem az, hogy csináljuk meg a munkát tized annyi idő alatt, és akkor már egy csomó szabadidőnk. Szóval abszolút lehetne másképp. Ez az egész ilyen megnövekedett modern termelékenységet fordíthatnánk arra, hogy rohadtul keveset dolgozunk. És akkor ezt a feszültséget magyarázza sok ilyen kritikai elméletalkotó azzal, hogy egyszerűen ezek a munkahelyek már nem arról szólnak, hogy megteremtsük az anyagi feltételeket, hanem egyszerűen arról, hogy működtessék azokat a kizsákmányolási csatornákat, amivel a társadalmi elitnek a szabadságát és jólétét megtermeljük, hiszen a munkából lehet az értéktöbletet elszívni, hogyha az emberek nem dolgoznak, akkor ezt az értéktöbletet sem lehet kizsákmányolni. Az, hogy, és akkor nyilván ehhez kell egy olyan ideológiai háttér, hogy egy munkalapú társadalom van, akinek nincs munkája az értéktelen, stb., amivel ezt az egészet fenntartjuk, de tulajdonképpen abszurd a mai munka, hogyha így egy ilyen kifordított perspektívából nézzük, és szerintem azért nagyon is izgalmasok ezek a felvetések és könyvek, amik ezzel foglalkoznak, mert ha az ember így igazán elgondolkozik, meg igazán így olvasgatja őket, akkor valahogy tényleg nagyon abszurdá válik, hogy miért van szükség a nem tudom, egy csomószor a semmi gyártására.
Ahogy hallgatom ezt, amiket mondasz, és nézem a számokat, az ötlik bennem fel, hogy a digitalizáció és robotizáció azt a ígéretet is, meg egyszer kihívást is intézi a modern társadalom felé, hogy hát majd lesznek munkakörök, amire nem lesz szükség, de hát nyilván azoknak az embereknek, akinek megszűnik a munkája, azokat valahogy kárpótolni kell ezért, ugye erre van például az alapjövedelem, mint egy eszköz, nem biztos, hogy ez a végső megoldás, de hogy egy eszközként felmerül, és hogy ezt lehetne alkalmazni, és majd akkor kevesebbet kell dolgozni, több idő lesz arra, hogy aki szeretne elmélyedni a művészetekbe, az elmélyedhet a művészetekbe, aki szeretne valami hobbiának élni, az élhet a hobbiának, aki csak szeretne feltöltődni egy következő projektmunk előtt, az megtehesse, hogy feltöltődik egy projektmunk előtt. Ez az ígéretet kecsegtetik. Aztán közben meg jönnek a más elméletek, hogy jaj, nem kell izgulni, majd lesznek új munkakörök. Erről egyébként szintén az Új Egyenlőség hasábjain sokat írtunk. Szóval lesznek új munkakörök, majd ezek az új munkakörök felszívják a munkaerőt, és megint minden megy tovább. A minden megy tovább pedig azt kell alatta értenem, amiről eddig beszélgettünk, szóval, hogy egyre hosszabb ideig dolgozunk, egyre többet dolgozunk, és most már a második helyen van a munkával eltöltött idő tartama minden máshoz képest, ami önmagában ugye felveti azokat az anomáliákat, amiket te is mondasz. Te mit gondolsz, ez a digitalizáció, robotizáció, ez egy hamis illúzió, egy hamis ígéret arra, hogy akkor majd meg tud változni ez a munkaalapú társadalomnak a mítosza, vagy pedig ez egy valódi lehetőség, és pont ezek az adatok mutatják azt, hogy mennyire szükség van egy perspektívaváltásra?
Hát szerintem perspektívaváltás nélkül nem, ezt az ígéretet nem tudják betartani. Ugye pont tök, amit mondtál, hogy hát bizonyos munkákra nem lesz szükség, és akkor több időnk van. De hogy közben meg ott van az, hogy akkor tényleg ez a feszültség, hogy akkor megjedünk, hogy úgy nem lesz munkája az embereknek. Tehát mondjuk, megnézzük nem tudom, BKK-t, mi metró, hogy akkor tök jó, hogy a metróban nem tudom, nem kell, hogy legyen sofőr, meg bizonyos nem tudom, alkalmazottakat meg lehet spórolni, és akkor azt látom, hogy a 4-es metróba kitesznek ilyen metró, nem tudom, őrző embereket, akik ott sétálgatnak és vigyáznak a nem tudom mire. Szóval mintha, most lehet, hogy ezt te mondtad, de mintha úgy láttam volna, hogy még megszűnik egy-két munkakör, és akkor kitalálnak két új munkakört, amiben át lehet tenni az embereket, amiknek igazából egyre kevesebb értelme van. Szóval mintha egy ilyen lánc lenne, és persze azt is megértem, hogy az embereknek van egy, mivel az emberek akkor tudnak megélni, hogyha van munkájuk a mai viszonyban, ezért ha megszűnnek a munkahelyek, és nincs valami kompenzációja, mint az alapjövedelem, vagy az, hogy egyszerre csökkentjük a minden ember munkaóráját, és mondjuk ami kell, el kell végezni munkát, azt egyenletesebben elosztjuk, akkor egyszerűen ez az ilyen nagyobb ilyen folyamat lesz, hogy a megszűnt munkahelyek helyében ilyen búsik munkahelyeket kell létrehozni, hogy az emberek, nem tudom, lehessen pénzük arra, hogy ellássák magukat, és ezzel a folyamattal viszont végeredményen nem jutunk el a nem tudom, nem munkaalapú társadalomba, ahol majd az időnk nagy részében festhetünk, meg társasozhatunk.
Ugye a probléma ebben az, és te is ezt vetted fel, hogy valójában ez mire épül az egész gondolat, hogy a termelékenységet lehessen folyamatosan fokozni, és bővíteni, és növelni, ezáltal a profitnak nem csak a volumenét, hanem akár az arányos mértékét is lehessen növelni, hiszen ugye ezt ilyen tétlenségnek nevezhetnénk, hogyha valaki hamarabb elvégzi a munkáját, és utána elmélkedik, gondolkodik, fest, ahogy az előbb is mondtad, és ez a tétlenség ez nem jó, hogyha jellemzi a modern világot, mondják a kapitalizmus szellemével átitatottak, hiszen valamivel le kell kötni a dolgozókat, hát amivel lekötjük a dolgozókat, az legyen a munka például számukra, és akkor itt visszajutunk ahhoz az alap problémához, hogy azért kell egyre többet és többet dolgozni, és egyébként még meg se élünk belőle, vagy legalábbis nem érezzük, hogy megélnénk belőle, hogy egyébként a kapitalista rendszernek a folyamatos bővülési és növekedési igényét valamilyen módon kielégítsük, ami meg hát nem feltétlenül a dolgozói társadalomnak az érdeke, mert ő ebben nem látja a maga hasznát.
De figyelj, én egyébként még visszatérve az a kérdésedre, de hogy tulajdonképpen ez a digitalizáció és technológiai fejlődés megoldja a problémát, hát tulajdonképpen én érvehetnék úgyis, hogy már megoldotta, mert hogy visszatérve ahhoz, hogy most, ha megnézzük nyugaton, hogy az emberek hány százaléka dolgozik iparban és mezőgazdaságban, persze hozzá kell tenni, hogy egy csomó olyan ipari teljesítményt, meg az gazdasági teljesítményt kiszerveztünk a harmadik világba, ami nyilván ott szennyezés, ott kell embereknek ezért nagyon alacsony pénzen dolgoznia, de alapvetően szerintem most is már képesek lennénk, és mégsem történt meg ez a váltás. Ez az egyik. A másik, jaj, mit akartam mondani.
De az, hogy végül is nem küzdött meg az a váltás, hogy a digitalizáció leváltotta volna ezeket a hagyományos munkahelyeket, azaz továbbra is a 41 órát, 41,4 órát dolgozunk, hogy a teljes állásban vagyunk. Szóval tehát innentől kezdve nem támasztja alá ez a helyzet azt a várakozásokat. De a beszélgetés vége fele azért mégis visszakanyarognék arra, amit az utolsó gondolatértségemben próbáltam mondani, ezt, hogy a kapitalizmus szellemű, mintha nem engedni ezt a tétlenséget, és ez morális kihívásnak állítaná be. Ebből a szempontból nézzük, hogy persze a digitalizáció és a robotizáció valójában ugyanúgy a kapitalizmus fejlődésének egyfajta terméket, tehát ne is várjuk akkor ezek szerint tőle, hogy a ástruktúrája munkahelyi viszonyokat, vagy ahogy te mondod, akkor akár egyszerre csökkenjen a munkaidő, nyilván ezzel nem feltétlenül csökken egyszerre a bér fogalma, hiszen valahol el kell tartaniuk magukat az embereknek. Miközben ugye láttuk, hogy volt olyan fejlődés az emberiségnek, amikor, ahogy fejlődött az eszközrendszere, csökkenni tudott a munkaideje, és több ideje lett arra, amit ma morális tétlenségnek neveznek sokan. És amit mondtál a digitalizációra, a mezőgazdaság, az pont ezt támasztja alá, hogy mintha ebbe az irányba nem lenne kiút. De lehet, hogy ezt persze egy kicsit elnagyoltan és szélsőségesen látom.
Nem, abszolút egyetértek. És tényleg fontos az hogy így, hogy van nem tudjuk magunkról leválasztani ezt a gondolatot, hogy a munka az valami morális plusz. És hozzá kell tennem, nem azt jelenti, hogy az embereknek így semmit kéne csinálnia. Tehát, hogy van egy ilyen alapvető funkcióöröm, ami már a babákban is benne van, hogyha így, nem tudom, manipulálják a világot, akkor attól így boldogak. Tehát önmagában arra, hogy hatni tudnak a babák a világra, az így boldoggá teszi őket, ezért van, hogy nem tudom, kapcsolgatják fel le a lámpát, és ettől nagyon boldogok. Ez bennünk van egész életünkben, ez ilyen alapvető ilyen pszichés örömet nyújt, hogyha valami értelmes dolgot csinálunk, vagy valahogy hatunk a világra. De ez, hogy értelmes dolgot csinálunk, és hatunk a világra, ennek nem kell, hogy egy munkának lennie, ez lehet bármi. Tehát itt azért nem az, hogy az emberek majd nem csinálnak semmit, hanem egyszerűen nem kell modern munkahelyeken konkrétan munkát csinálni, hanem valami másban élik ki ezt az alkotást, vagy ez az értelemkeresést, ami viszont természetesen tök fontos. És az is benne van, hogy igen, a munkaalapú társadalom az tulajdonképpen, a Bekerdi mondta ezt, hogy ez a bunkók társadalma, és igazából a munkaalapú társadalom, a politikusok azt akarják, hogy dolgozzunk, és ennek tényleg van egy olyan haszna, hogy egyszerűen nincs tere a gondolkodásnak, vagy hogy ez az ilyen túlfeszítettség, ez az ilyen stressz, hogy fontosan csinálnunk kell valamit, rohannunk kell, ez pont azt az ilyen kreativitást rombolja le, ami meg egy csomó ilyen társadalmi értéket, ilyen közösségi értéket tudna termelni. Azon túl, hogy egyébként ez egyes embereknek a pszichés jólétéhez is iszonyatosan fontos lenne, de ha egy közösségileg nézzük is, vagy egy ilyen elvontabb szinten, hogy honnan jönnek tényleg az értékek, vagy miből lehet értéket alkotni, ha full stresszes, vagy full le vagy fáradva, akkor nem fogsz, sajnálom, hogy visszamegyek erre, de se gyönyörű verset olvasni, se nem lesz mondjuk empátiád arra, hogy megkérdezd a szomszédtól, hogy van. Szóval nagyon, nagyon sok dologtól elveszi a teret, ami jó, az, hogy ennyire ki vagyunk feszítve, és olyan munkára vagyunk kényszerítve, amit igazából egyáltalán nem szeretünk.
Remélem, ennek a podcastnek a hallgatását senki nem munkának érezte, hanem, és senki sem tétlenségnek, hanem éppen abban eltöltött fél órának, hogy akkor egy kicsit gondolkodjunk azon, hogy hogyan lehetne áthangszerelni azt a körülöttünk lévő világot, amiben a munkahely, a munkával töltött órák vannak a középpontban. Ez a beszélgetés ez erről szólt, és egy Gallup kutatástól jutottunk el odáig, hogy vajon miért engedhették meg maguknak az emberiség hajnalán eleink, hogy a vadászat, a gyűjtögetés, miután képesek voltak eszközeikkel modernizálni, ezért a rövidíteni tudjanak a munkaidejükön kvázi, de mégis képesek legyenek a létfenntartásra, és több szabad idejük legyen. Úgyhogy ez a beszélgetés talán inspiráló volt, egy újabb nem tétlenséggel áttöltött újabb fél órákat eredményezhet, hogyha a következő héten is követnek minket. Én nagyon szépen köszönöm Csabán Samunak, hogy elfogadta a meghívást, és itt volt ebben a fél órában velünk a Új Egyenlőség stúdiójában. Köszi, Samu.
Én is köszi.
És akkor azoknak a hallgatóinknak, akik visszatérő követnek minket, azoknak már unalomig ismert a záró gondolat, de mindenképpen biztatom őket, mindenkit, hogy kövessenek minket, hallgassanak minket, ne csak az Új Egyenlőség podcast adásait, hanem a péntekenként jelentkező zöld podcastet, illetve a ennél kicsit ritkábban frissülő, de annál izgalmasabb témákkal jelentkező kék podcast adásokat, illetve természetesen hát a KAIHA számunkra, az újegyenlőség.hu, hiszen onnan indultunk, reméljük nem oda térünk csak vissza, hanem bővülni tudunk, szóval az újegyenlőség.hu oldalát is kövessék, ahol például ezt a beszélgetésnek nem csak a hangváltozatát, hanem majd a cikkváltozatát is el lehet olvasni részletes adatokkal. Egy hét múlva találkozunk, én Kis Ambrus voltam a mai adás házigazdája, és legyen mindenkinek szép napja.
Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.